Üdvözlöm Önöket! Mindenek előtt köszönöm, hogy ismét velünk tartanak. A kötött fogás és a flaster ingyenesen nézhető, és ez így is marad. Ám ha nincsen magyar hang, nem lesznek műsorok sem. Lévén bevételeink bő 90%-a Önöktől, az olvasóktól származik. Kérjük, vegyék alapot, illetve még jobb, ha előfizetnek rá, online vagy papír alapon. De nem csak a műsorok miatt, hanem azért is, mert jó. Az éves előfizetők pedig ajándékot is választhatnak, például...
Kötött fogás pólót és bögrét.
Hátizsákot.
Kulacsot.
Női pólót.
Férfi pólót. És vászontáskát.
További információ a hang.hu/előfizetés oldalon, vagy írjanak nekünk az előfizetés@hang.hu címre. Köszönjük!
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, nem vagyok persze egyedül, most is öten vagyunk, mind a gonoszok. Csintalan Sándor.
Jó napot, magyarok.
Reichert János.
Nagy Isten.
Szerető Szabolcs.
Jó napot kívánok.
Balogh Gábor.
Jó estét.
Már nálunk a családban többször volt téma, hogy nézegettük az óriás plakátokat. Ugye most már évek óta folyik az uszítás óriás plakátokon az EU ellen. EU ellen is. És hogy... Azon gondolkodunk, hogy tulajdonképpen mi a cél ezzel? Tehát, hogy elkezdik a, már fölmerült, hogy elkezdik a társadalmat fölkészíteni arra, hogy esetleg egy huxit nincs olyan messze, ugye másképp fogalmazva, hogy kilépjünk az Európai Unióból, amit hát azért ettől görcsbe rándul, legalábbis az én gyomrom. És akkor most már miniszteri szinte, én nem szeretnék kilépni.
Miért nem?
Nem szeretnék.
Na, jó lenne.
Szerintem tök jó, hogy benne vagyunk. Szóval azt akarom mondani, hogy, és most már miniszteri szinten fölmerült, hogy meg kell tanulnunk ugye uniós pénzek nélkül élni. Szóval hogy látjátok ezt, hogy tényleg erre viszi Orbán az országot, hogy kilépjünk az unióból?
Összekötnék egy, vagy nem köszönöm, felhoznék ide egy másik témát, mégpedig szeretném a saját arcom védelmében is elmondani a kedves nézőknek, hogy ugye ez a műsor, ezt ha önök megnyitják, akkor ez a csatorna hozzárak reklámokat. Most a kormányzat egy új reklámot indított el, kb. 10 másodperc, hangban is megy, meg audiovizuális anyagként is. Ugye több tízezer gyerek lett tárva, több százezer lakás dőlt romba, több millió ember kényszerült elhagyni az otthonát, stb. Oda akarok kiukadni, hogy ehhez nekünk semmi közünk, ahhoz sincs semmi közünk, hogy ez hogy kerül oda. Viszont azt tudni kell, hogy ezt önök fizetik, ezt az uszítást, amit ott láthatnak, önök fizetik az önök pénzéből, és amiért ezt szóba hozom, az az, hogy a napokban ugye az a cég, amelyik ezt tulajdonképpen versenytárs nélkül műveli az önök agyával, annak a cégnek a vezetője, egy bizonyos Balázsi Gyula nevű ember, a Ferrariával elég különös helyzetbe került, talán erről beszélünk is.
Csak, igen.
Igen, csak azt akartam elmondani, hogy...
Hát, de nagy király volt Mátyás király, de még nagyobb volt ugye Nagy Lajos.
Igen, de szeretném elmondani, hogy önöket, minket, mindannyiunkat évtizedek óta, inkább úgy mondom, kb. 2014 óta mérhetetlenül gyalázatos módokon hergelnek, heccelnek, és ez a Balázsi Gyula rajta keresztül ebbe 100 milliárdok mentek bele. Ebből van Balázsi Gyulának Ferrari egyébként, és annyit el kell mondjak, hogy Balázsi Gyulának ez semmi közel, egy végtelen jámbor, kedves, aranyos, és hát talán nem sértődik, meg azt mondanám, hogy gondolat nélküli ember, nem azért tartják, hogy valamit kitaláljon.
De ezt nem tudjuk. De ezt nem tudjuk.
Jó,
János, nem tudjuk, hogy milyen.
Tehát, hogy nem ő találja
lehet,
ki.
Hogy ő tudja.
Nem ő találja ki,
ja, abba biztos
mind rajta keresztül intézik. Ennyi köze van hozzá, ebből van Ferrari. Önöket tudatosan hülyítik olyan formában, mint a nácik hülyítették a németeket, hogy a bolsevikok, a Szovjetunió népei. Borzalmas. Ez a visszatérnék erre a Huxitra. Nagy Mártonféle ötletre, a Huxittal. Tulajdonképpen semmi más nem történik, mint ezek a társadalommérnökök zongoráznak az önök indulatain, az önök érzelmein, és most arra próbálják majd hangolni önöket, hogy örüljenek annak, hogy kilépünk az Unióból. Meg kell mondjam, hogy ne felejtsék, hogy egy éven belül lesz választás, és a társadalmi viszonyok valóban fölteszik kérdésnek, hogy egy ügyesen szervezett ellenzéki mozgalom nem tudja az európai parlamenti választásokon végtelenül megszorongatni a Fideszt, esetleg megbuktatni.
Melyik?
Európai parlamenti vonalon, nem tudom megmondani, hogy melyik, de úgy látom, hogy a magyar társadalom most már erősen közeledik az inger küszöbéhez az, hogy ezt nem lehet csinálni, amit egyébként ugye Nagy Márton is ugye megint eladják a vagyon egy részét, stb. Borzalmas. Ami az országgal történik, egyszerűen borzalmas.
Szerintem az, hogy lesz-e huxit, vagy nem lesz, az neked két dolgon múlik. Az egyik az, hogy erről múltkor is vitatkoztunk, hogy én továbbra is tartom, hogy ameddig a nyugati nagytőkének érdeke, hogy Magyarországban maradjon az Európai Unióban, és ameddig ebből a NER közeli gazdasági holdudvar is nagyon szépen gyarapodik, addig ezt nem fogják megtenni. A másik pedig az, hogy ez a kormányzat még soha az életben nem lépett meg jelentős, tehát most nyilván voltak kisebb lépések, amik nem voltak népszerűek, ebből részben kitáncoltak, részben valahogy kimozogták, de jelentős lépést nem tett olyat, ami a társadalom egyetértésének többségével nem találkozik. Sokszor ezek a kampányok is úgy indulnak, hogy előbb van lemérve, hogy az emberek mit akarnak hallani, és azt tolják, nem feltétlenül az a feladat ezeknek a kampányoknak, hogy megváltoztassa az emberek gondolkodását, még ha nyilván hatással is van rá.
Ne hülyeskedj, Gábor.
De szerintem
csomó gyűlöletre felszólítok.
De ezek megerősítők, tehát lemérik előtte, hogy mik az attitűdök. Hát olyannyira nem, hogy most volt a Policy Solutions-nek egy felmérése, amely szerint az ellenzéki médiát, vagy a kormánykritikus médiát követők, sőt, az ellenzéki pártok szavazóinak nagy része sem helyesli például azt, hogy fegyvert szállítsanak Ukrajnának. Szerintem ezt előre lett lemérve, elkezdték, és utána tolták, hogy mindig a többségi állásponthoz igazodjanak. Ez egy klasszikus politikai stratégia ennek a fajta populizmusnak, amit az a kormány csinál, ez az egyik alapja. És ugyanerre a Policy Solutions felmérésre szeretnék még hivatkozni, vagy még erre támaszkodni, hogy elvetből az derül ki, hogy a magyar társadalom minden létező politikai irányultságú csoportja, beleértve a legkeményebb ellenzékieket, vagy a magukat leginkább baloldalinak, liberálisnak besorolókat, egészen egyébként még a radikális jobboldali szavazókig is mindenhol, minden csoportban kétharmados többség fölött van az ország NATO és uniós tagságának helyeslése. Ameddig ez így van, ez a kormány ilyet nem fog meglépni. Szerintem. És már pedig milyen régóta megy egyébként valóban az unió szavazása, és látjátok, hogy ez a része nem fordult meg. Mégpedig ugyanazért, amiért az emberek nem váltják le a kormányt, a magyar ember biztonsági játékossá vált az elmúlt 100 évben, vagy az elmúlt 70-80-ban már egyre inkább biztosan. Biztonsági játék az is, hogy maradjanak ezek, bár utáljuk őket, de nem tudjuk, mi jön helyettük, és biztonsági játék az is, hogy nem szeretjük az uniót, de ne lépjünk ki, nem tudjuk, mi lesz.
Na, de Gábor, most önmagadnak mondasz, hát nem akarok veled mindenáron vitatkozni, de ha azt mondod, hogy mindent bemérnek, és a magyar társadalom kétharmada nem támogatja a NATO-ból való, meg az unióból való kilépést, akkor meg miért uszítanak az unió ellen?
De nem mondják, hogy lépjünk ki.
Hát azt mondják,
hogy meg kell változtatni, hát majd ők megváltoztatják, mert Orbán Viktor akkora európai játékos.
Ja,
értem. Tehát szerintem ez egy önfelfújó dolog is.
Hát szerintem ezért ezt ne felejtsd el, hogy amit most mérnek, abban már benne van nekik több évi agymosó politikájuk. Tehát ami most látszik, azt ők csinálták, most lemérhetik, hogy milyen eredményességgel. Amúgy nyilván sok igazságod van, és pláne valóság, de azért egyet még muszáj hozzátennem, ne haragudjatok, mindjárt abba hagyom a locsogást, de azt, hogy hétfőn tűnt fel nekem ez a reklám, amiről beszéltem, és még azért tűnt fel, mert a autóba ülök, akkor én mindig a Spirit nevű rádiócsatornát hallgatom, mivel sugárzott médium Magyarországon nincsen olyan, amelyik ne lenne a kormány ellenőrzése alatt, ezt régóta vallom, tehát az RTL televízióval is megvan a megfelelő egyesség, csak nem kötik az orrunkra, az összes többi televízió abszolút kormány ellenőrzés alatt van, illetve a Rogán féle tárcalat, és a rádiók is kivétel nélkül, a Spirit FM-en egy nap körülbelül, és nem sokat hallgattam, tehát reggel egy kicsit, meg este egy picit, 8-szor hallgattam meg ezt a reklámot 8-szor, és ehhez nem ültem benne egy órát az autóban. Este például 2 percen belül 2-szer hallottam a Spirit FM-en ugyanezt a reklámot, írd és mond, 2 percen belül 2-szer. És ezt az a Balázsi Gyula finanszírozza, tehát az ő cégén keresztül, akinek a Ferrariát láttuk, hogy ennek azért jó, ha utána gondolunk, hogy mi ennek az oka, abban tudok segíteni, hogy az az oka ennek, ugye, hogy ezek a médiumok, ezek én úgy hívom őfelség ellenzékei, tehát ugye ezeket az adókat a Rogán birodalom már régen betagolta a saját propaganda rendszerébe, ezért kapnak most pénzt. Az elsődleges ok az lehet, ugye, hogy az Unióba szóvá tették, hogy az úgynevezett ellenzéki sajtó semmit nem kap a kormánytól, most bemutatják, hogy kap, mégpedig az az ellenzéki sajtó, meg egyébként az övék. Tehát erre megy ki ez a történet. Borzalmas ez is.
Húszid.
Igen, az eredeti kérdés ugye valóban erre vonatkozott, és ugye a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek ugye a nyilatkozata, amit ugye például a világgazdaságnak ugye a print változatát elveszített világgazdaságnak mondott, ott azért ő nem jutott el az Európai Unióból való kilépésig, sőt azt mondta, hogy ugyan azt mondta, hogy föl kell készülni arra, hogy uniós források nélküli életre a magyar gazdaságnak így kell léteznie, de ő ezt igazából azzal magyarázta, és szerintem igazából itt van a probléma az ő okfejtésével, hogy ő valamiért abban hisz, abban bízik, hogy belátható időn belül Magyarország úgymond nettó befizetővé válik az Európai Unióban, tehát hogy nem szorul rá ezekre a forrásokra. Ezt viszont, hogyha most akár a friss gazdasági adatokat megnézzük, meg egyébként hosszabb távon is egy ilyen nagyobb képet nézünk a összehasonlító adatokat, akkor egész egyszerűen nem nagyon értem, hogy mire alapozza ezt az optimista előrejelzést. Ez esetben, ha valóban nem lennének uniós források, és egyébként nem érjük el ezt a szintet, messze vagyunk az unió átlagától, az nagyon nagy baj lenne, sőt, nagyon nagy baj jelen pillanatban Magyarország számára, hiszen tudjuk, hogy amik automatikusan járnak, azokon felül most nem jönnek az uniós pénzek. De az, hogy ez, amit most te mondd, felvetettél, hogy folyik ez a rendkívül erőteljes unió ellenes hangulatkeltés kampány, hogy ennek nyilván logikus, felvethetjük, hogy ennek az a célja, hogy egy huxitot készítsen elő. Nyilván itt rövid távon erről szó sincs, tehát hogy jelen pillanatban ezt a kormány nem fogja célként meghirdetni, és én nem vagyok benne biztos, hogy valóban egyébként távlatilag is megjelenik ez a cél, mert egész egyszerűen teljesen irracionális minden szempontból, hosszú távon is az unióból való kilépni. Ettől függetlenül a politikában én már elég sok olyasmit láttam, ami nem racionális, végtelenül irracionális, és ebben az a veszélyes, és mindenki számára veszélyes ez, hogy ez a kampány, ez nagyon működik, ennek egyébként egész egyszerűen az a belpolitikai oka, nem a huxit miatt csinálja Orbán Viktor, hanem mert az ő rendszerének mindig bűnbakra van szüksége, és a legegyszerűbb most úgy tűnik, hogy Brüsszel. Mindenért Brüsszel felel, most éppen a jövedéki adóban is, hogy majd drágább lesz a benzin, amit itt csendben bejelentettek, ugye ezt is az unióra kenik, hogy amiatt, mert hogy a túl alacsony a jövedéki adó, akkor júj majd itt valami kötelezettségszegési eljárás lesz, nem mintha nem lenne már 85 eddig is Magyarország, a szemben is a kormányt ez egyáltalán nem zavarja. A veszély ebben az, hogy ha valóban sikerül áthangolni a közelményt, mert aki azért ezeket a üzeneteket hallgatja, meg bizonyos fideszes politikusok nyilatkozatait, már van, aki azt mondta, hogy Brüsszelben megy, az már rosszabb, mint a kommunizmus, azt hiszem Pócs János mondott ilyet. Most lehet azt mondani, hogy jaj, Pócs János nem annyira fontos személyiség, de egy megválasztott országgyűlési képviselőről beszélünk. Aki ilyet mond, ő nyilvánvalóan nem akar, nem érzi jól magát ebben a közösségben, és aki nem érzi jól magát egy közösségben, akkor nyilván előbb-utóbb arra törekszik, hogy kilépjen. Na de az egy dolog, hogy mi magyarok, vagy sok magyar ezt hallgatva rosszul érzi magát az unióban, és hajlandó akár azt is támogatni, hogy kilépjünk, de az a helyzet, hogy már a másik oldal is így érzi lassan. Tehát ez a nyilván volt szó múltkor az európai parlamenti határozatról, aminek persze nincsen semmilyen jogi kötőereje, de egy olyan hangulatot fejez ki Magyarországgal kapcsolatban Magyarországgal szemben, ami igenis befolyásolni fogja hosszú távon az uniós döntéshozókat is. Tehát lehet, hogy nem terve huxit, lehet, hogy úgy jár a Fidesz ezzel, mint az Európai Néppárt, ahol valójában nem akart kilépni. Csak addig feszítette a húrt, amíg egyszer csak olyan helyzetbe került, hogy inkább gyorsan ő mondta azt, hogy ki akarok innen lépni.
Még annyit, bocsánat, olyan, hogy kidobjanak egy országot?
Az, hogy mi van, mert mi nincs, tehát a
példa nincs,
környezet...
Példa nincs, hiszen nagy tanítani, a maga lépett ki, nem
jogszabály nincs, ki. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet. Tehát ez nem egy természeti törvény tiltja, hogy minket kirakjanak. Tehát nem olyan, mint a gravitáció, hogy bárki...
De, nem a szervezés tiltja.
Hát most tiltja, de hát ezen majd változtatni fognak. Jó, hát érted. Annyit hadd mondjuk, hogy amit a Szabocs mondott, az egyébként abszolút egyetértek, csak ennyit jó, ha tudunk mindannyian, hogy jönnek uniós pénzek, te az egyik félmondatban erre utaltál, és jó, ha tudják a tisztelt nézőink is, hogy ha azok a pénzek se jönnének, akkor már bekrepált volna az ország.
Hadd el lehet szólni azért?
Igen, tehát ennyit nagyon akartam elmondani, hogy ez egy fontos...
Csak a sokat beszélők nevében. Egyrészt én azt gondolom, hogy a magyar politikai analízis és elemzés egyik nagy hibája, hogy állandóan pillanatfelvételeket csinál. Itt folyamatok vannak, és a folyamatoknak van olyan része, amelyek tudatosan vannak, művelve, és vannak az a helyzet a folyamatoknak olyan következményei, amik adott esetben nem szándékoltak. Amúgy meg emlékszem rá, amikor az ATV-ben még Kálmán Olga celebrációja mellett is, akár nem voltam egyedül, de felvetettük ezt a problémát, hogyha itt ez a politika fog zajlani, akkor előbb-utóbb én azt a kifejezést használtam, hogy kipörgünk az Unióból. Nem olyan bonyolult dolog egyébként, a szerződés módosítani nagyon bonyolult különben, de mondjuk az, amit úgy szoktak hívni, hogy kétsebességes unió, az például egy módja annak, hogy fogja magát, és összeáll néhány ország, és megcsinálja azt, amit az ő nemzeti érdekei, közösségi és globális érdekei kívánnak, és kihagynak bennünket, az kész. Amúgy egyébként egy érdekes dolog lehet, hogyha mondjuk adott esetben felfüggesztik a szabadati jogát ennek az országnak. Ugye a hetes eljárás eredményeképpen oda el lehet jutni, és akkor ugye például Orbán kényszerlépés, vagy kényszerhelyzetbe kerül, erre majd nyilván valamit reagálni kell. Amúgy a multikkal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy van ennek egy egyszerű megoldása, van egy politikai integráció, amúgy meg van egy vámunió. Az kész. Tehát strukturálisan nem egy bonyolult dolog, és azért a parlament szavazásával kapcsolatban újra el kell, hogy mondjam, hogy itt nem egyszerűen a parlament szavazott, és egyébként tényleg nagy jelentősége van, miközben nincs jogi relevanciája. De itt nemzetállamok képviselői nyilvánították ki azt a véleményüket, lényegében de facto, hogy a magyar kormány által vezetett országnak, ha ez így megy tovább, nincs helye egy európai integrációban. Ezt a folyamatot persze baromira fölgyorsította a háború. Baromira. Ahogy Ukrajnát és az ukrán nemzetet összelövi az orosz népirtó háború, úgy annak a jelentősége, hogy Európának, mint globális tényezőnek meg kell jelenni, ennek pedig az a feltétele, hogy egy szorosabb politikai integráció szülessen meg, ez meg fog történni. Önállóan, egyszámmagában Németország, Franciaország nem áll meg a globális versenyben. Ez egy nagyon erős kényszer. És egyébként nagyon érdekes, hogy a britek így az unión kívül is milyen nagyon keményen beleálltak az ukrán háborúba. Egy megérzésem van, én nagyon remélem, hogy a kedves közönség megszokta már, ez egy eléggé régi történet, ugye, hogy ellenzéki médiumokban a finanszírozás oldaláról és érdekében megjelennek pont ellenkező tartalmú és irányú hírek, mint amit egyébként a kritikus sajtó adott esetben elmond. By the way, remélem észrevettétek, hogy eközben az ATV portfólió veszteséges. Amúgy egyébként az állami portfólió, vagy az állam, a NER buvárjába tartozó portfóliónak egy jelentős része is veszteséges, ugye IRTV, ott is összevonások történtek.
És nemzeti sport. Többi,
ami egyébként részben nekem azt jelenti, hogy végül is Magyarországon mindenki, aki pénzekhez, ingyen pénzhez jut, idézőjelbe, annak egy jelentős részét politikai színezettől függetlenül ellopja. És ennek rettenetes következményei vannak. Most a háború, ma is a többiben majd úgyis belemegyünk még.
Egyet röpfentél, Gábor, itt, amikor a kétsebességes unióról
azt
mondott.
Hogy azt gondolom egyébként, hogy ez a sokkal nagyobb és sokkal reálisabb veszély. Ugye egy több mint 10 éve lebegtetett dolog. Hogy milyen forma valósul meg, az egy kérdés, hogy egy sokféle lobby van, az az igazán veszélyes, ezek a lobbik elkezdenek találkozni. Mert van ugye egy olyan típusú lobby, amelyik igazából a geopolitikai része kevésbé érdekli, a gazdasági fejlettség igen. Tehát ott például azt mondják, hogy a kétsebességes Európának a régi EU-s magállamokat kéne tartalmaznia, és általában az új tagállamokat ebből így hátrébb tolnák. Aztán van egy geopolitikai lobby, amelyik nagyon is bevenné azokat az új államokat, amik viszont nagyon lojálisak mondjuk az euróatlanti integrációhoz, mondjuk a románok például. De az a kérdés, hogyha ezek találkoznak és kötnek valamilyen olyan kompromisszumot, hogy mert ugyanis eddig pont a geopolitikai szempontokat előtérbe helyező lobby volt az, ami rohadtul ellenezte ezt a kétsebességest, mert azt mondta, hogy jaj, nem, hát nem szabad a keletieket, nehogy odalökjük az oroszoknak vagy a kínaiaknak, de ha azt látják, hogy itt vannak olyan kormányok, amik ettől függetlenül is erős vonzalmat éreznek a csodás napkelet felé, akkor ezek szépen, ha egymásra találnak és kötnek valamilyen olyan kompromisszumot, nem biztos, hogy egyedül leszünk kirakva ott a perifériára, még néhány másik országgal, mondjuk jó esélyük van a bolgároknak, ott nem a politikai rendszer miatt, hanem a teljesen kezelhetetlen korrupció miatt. Tehát van még egy-két ok, de hogy a messze nem jól járó klubba fogunk tartozni, az biztos, aki a második körbe kerül.
Ne beszéljünk el, hogy mi történik a bolgárokkal. Akkora nagy szar van itt, hogy maradjunk itthon ebben az ügyben. Különös tekintete arra tényre, hogy lehet, hogy Bulgáriában nagyobb a korrupció Magyarországon, ebben lehet, hogy versenyezhetünk, de politikai értelemben azért a között, ami itt-ott amúgy zajlik, meg most Szlovákiában is, a fene tudja, mi lesz a választások után, és a között, amit Magyarország, mint alattvaló, mint ügynök művel, az azért egészen extrém. És hogyha még itt valaki azt gondolja, az képes gondolni, hogy a magyar politika, a magyar külpolitika mozgástere az egy szabad mozgástér, és azt a mozgásteret nem döntően az orosz érdek befolyásolja. Onnantól kezdve, ami szintén szerintem egyáltalán semmi rejtély nincs benne, ha valaki korrupciós alapon üzletet köt egy aszimmetrikus kapcsolatban Oroszország és Magyarország között, onnantól kezdve zsebre van vágva. Az nem egy üzleti kapcsolat. Magyarország, a magyar külpolitika, Orbán Viktor, a energiaüzleten, Pakson és számtalan más intézményen keresztül egyszerűen függésbe került, és a politikai mozgástere megszűnt. Egyetlen feladata van, hogy az uniós tagságát kihasználva, ha úgy tetszik a vétó lehetőségét kihasználva, a adott mozgásterén belül már, hogy a méretei, hát egyébként 1% alatt van valahol, vagy 2% alatt vagyunk mi az unió össztermékét illetően, mozgásterén belül akadályozza az unió politikáját, illetőleg tegyen meg mindent az unió gyengítéséért, dezintegrálásáért, Balkántól az orosz-ukrán háborúig bezárulat. Kész.
Az biztos, hogy feltűnő, hogy Orbán Viktor, amikor a szuverenitásról beszél, és ugye ez egy kulcsfogalom az ő politikájában, hogy meg azt védeni kell, külső erők fenyegetik, az mindig csak nyugat felől védi a szuverenitást. Tehát vagy Brüsszel fenyeget, birodalmi törekvés, vagy Washington, de Moszkva, Peking, mások, Törökország még véletlenül sem teszi. Hát itt zárójelben megjegyzem egyébként, hogy az Erdogán, akit ő ünnepel, az végül is egy iszlamista politikus, tehát ez egy...
Orbán vagy Turbán.
És hogy ez mit...
Orbán és Turbán.
Igen, a kettő összefér egymással valóban. Igen. De az ő igazi félelme az Unióban az, hogy megkerülhetővé válik. És ami most elindult, ez a javaslat ugye, hogy ezt a vétó jogot elvegyék, vagy legalábbis bizonyos területekről kivegyék, amit persze ugye nem lehet szerződésmódosítás nélkül megtenni, tehát ugye ezt meg tudja vétózni, de azért azt is láttuk, hogy ha valamit nagyon akar az Európai Unió többsége, masszív többsége, az így vagy úgy
összeállnak egy más módon.
Megcsinálja. Tehát ez volt ugye ez a jogállamisági eljárás, amit Magyarország és Lengyelország a szövetségben ugye az utolsó pillanatig mindenfajta zsarolásokkal akadályozott. Úgy tűnt, hogy valamit el is érnek, de amit el tudott érni, az egy halasztás volt, egy másfél éves halasztás, egy bírósági eljárási, amíg az lezárult, de onnan most pont ez a probléma, valamint a magyar kormány szempontjából, hogy ez a mechanizmus életben lépett, és ennek most már van anyagi következménye is. Tehát az unió is most már arra törekszik, hogy nyilván igen, kitenni Magyarországot nem lehet, mert erre nem hogy precedens nincs jog alap, vagy jogszerűen ezt nagyon nem lehet megoldani, de egész egyszerűen olyan helyzetet igyekeznek kialakítani, és Orbán Viktor szemben láthatóan ez ellen küzd foggal, körömmel, hogy azt ne tudja megtenni, vagy korlátozza annak a lehetőséget, amit ő maga egyébként büszkén mond, hogy neki itt ez a célja, hogy itt a botot a küllők közé bedugja rendszeresen. Ha viszont ezt már nem tudja megtenni, akkor igazából az unió szempontjából is, meg bizonyos értelemben az ő saját szempontjából is már mindegy, hogy bent van, vagy kint van az Európai Unióban.
Ugrok egy témát, jó? Úgyis ez a Balázsi úr már többször föl lett itt hozva. Engem nem is a Lamborghini-ja, meg a Ferrari-ja akaszt ki egyébként. Egyébként veterán autókról van szó, tényleg csak a korrekség kedvéért. Hát azért az egy picit olcsóbb. Jó, igen, nem tudom, nem vagyok teljesen képben a Lamborghini árak tekintetében. De hát igen, az embernek fölfordul a gyomra, ugye, hogy nem tudom, több 10 milliárd forintot vesz föl versenytárs nélkül osztalékként, és amúgy meg pedig teljesen fölösleges ez a cég is, tehát aminek ő a vezető, az egy fölösleges cég. Ezt egy marketingosztály is meg tudna csinálni, három munkatársal, ebben egészen biztos vagyok, na mindegy, mondjad.
Pontosan ezen gondolkoztam most, helyettem mondtad ki, hogy gondolkozom, mi az, ami igazán irritáló ebben az egészben. Mert tudod, van, amikor így találkozol egy jelenség, és hirtelen nem jut eszedbe, hogy mi az, ami igazán idegesít, és valóban pontosan az, hogy most egy dolog, hogy milyen propaganda, meg milyen kommunikáció zajlik, hát most ez valakinek vagy tetszik, vagy nem, oké. Na de az, hogy tökéletesen fölösleges a cég, tehát valóban, ha az állam úgy gondolná, hogy ilyen dolgokról szeretne engem meggyőzni, vagy hülyíteni, mint ami különféle propaganda csatornákon, meg állami kommunikációból zajlik, azt megtehetni a saját keretrendszerén belül.
Ha persze.
Tehát amikor arról van szó, hogy nem elég, hogy az állam olyan propagandát folytat, ami egyébként szerintem legalább nem tudom hány ponton alaptörvényel is ellentétes, mert ilyet nem is lehetne, de mondjuk megjegyzem, azért ez is még 2015 indult először, de csak hát ugye tökre emelték az Orbánék. Na de a másik meg az, hogy ebből itt is megtalálják minden egyes apró fillért, amire le lehet hajolni, és ezekből az apró fillérekből jönnek a 10 milliárdok össze.
Ja, annyit hadd tegyek, hogy azért kell ez a cég, ugye, mert különben nyilvánvalóan nincs értelme, de azért kell ez a cég, mert így nem kell elszámolni a pénzekkel. Az így ide berakott pénzek után a magyar választók elől eltűnnek, nyomtalanul eltűnnek, minket, önöket kirabolnak ezen az úton. Ezt úgy hívják, ennek az a szakszerű megnevezés, hogy rablás, törvény erejével elkövetett erőszak. Ezt éljük naponta.
Hát ugye ez az, hogy a Fidesz egy permanens kampányt folytat, mintha a választás lenne holnap, és ezt miután valami bizonyos törvényi kötelmek, hogy ezt közvetlenül ugye nem lehet csinálni, ezért ezt kiszervezi, egyrészt így az állam kiszervezi, másrészt itt vannak ezek a vidám megafon meg ilyen jelenségek, tehát hogy amit ugye most olvasom, hogy általában veszteséges a megafon, pedig iszonyatosan pénzbe letöltöttek, azt gondolom, hogy egyébként az egész megafon jelenségnek a nagy nyertese az nyilván a Facebook részvényesek, tehát hogy annyi pénzt szerintem máshonnan nem, arányaiban nem kapnak, mint Magyarországról, tehát a fideszesek nyilván közvetlenül az adófizetők pénzét, azt tolják folyamatosan a Facebook csoportnak.
Igen, annyit azért, hogy érzékeljék. Tehát, hogy az
Rákai
előző,
Filipen keresztül és a barátaim
persze,
keresztül.
Persze, az előző reklám hadjárat, ami a mostani szövegnek körülbelül egy ilyen korábbi változata volt, az több mint 1 milliárd alkalommal lement a Facebookon, illetve a YouTube-on, mindegy, tehát ezeken a csatornák érték, több mint 1 milliárd alkalommal, el tudják képzelni, mennyi pénzüket mulatták el a kormányzat érzék, tehát hihetetlen összegek és hihetetlen károkozás, tehát a smirlizés, az agysmirlizés, az rendkívül erősen folyik, szóval Goebbelsz sírva könyörög a receptért, hogy ezt hogy lehet csinálni.
Hát ott van olyan seggfej, aki egymaga kapott Facebook izékért 700-valahány millió forintos hirdetési támogatást, a nevét hagyná. De figyeljetek, már bocsánat, most demonstratív módon kiderült, 2 vagy 3 nappal ezelőtt készült a Szijjártóval az interjú, ahol elmondta a Szijjártó a kérdezőnek, hogy halványilag őze nincsen arról, hogy mi van azzal a 176 milliárd forinttal, amiben a lélegeztetőgépek kerültek. Elmondta, hogy fogalma nincs az egész, fogalma nincs, hogy hova lettek a papírok, a számlák, nem tudom micsodák, fogalma nincs, semmiről fogalma nincsen, de hát ezt a rossz indulatot, ami körülveszi ezt a dolgot, és csak úgy csendben jegyzem meg, hogy ez a biznisz most ehhez képest milyen problémára szerveződött? Az élet és a halál kérdésére. Tehát magyar állampolgárok életével és halálával bizniszeltek. Loptak el, az a cég már meg is szűnt. 176 milliárd forintot. Van kettő darab olyan minisztérium ma Magyarországon, ami effektív, konkrétan, nem is tudom milyen fokozatokat kell mondani, bűnszervezet. Egyik az igazságügyi minisztérium, a másik a külgazdasági és külügyminisztérium. És még ez a Szijjártó nevű bűnöző sértődötten elő ismeri adni. Vagy meg egyáltalán. Ki mer állni?
Egyébként ez az, Sanyi, amit szerintem már amikor a Fidesz szavazó se hiszi el. Tehát ő megnézi a Szijjártót, és azt mondja, hát azért ezt nem hiszem el. Vagy ennyire naiv vagyok.
Lepereg. Észre se veszik. Nem is hallják, meg se hallják.
Igen, 37%-a nem tudja a Fidesz szavazóknak, hogy könygázt használtak a rendőrök a diákok
előtt. Édesem, de ez egy
más
ilyen
kicsit, már
bocsáss meg. Pedig ha tudnak, akkor az elek, hogy megérdemelték.
De már bocsáss meg, ha egyébként a magyar polgár nem fogja föl, hogy relatíve és lakosságarányosan Magyarországon haltak meg a legtöbben ebben a Covid palhéba. És amúgy megnyerészkedő módon kerestek az életen és a halálon 176 milliárd forintot. A jó Isten áldja meg, ez tényleg a hülyék országa, a debilek országa.
Ha már a kommunikációs költségekről volt szó, itt olvastam egy cikkben, az Nagyszerű Alapjogokért Központ mérlegét tették közzé. Ezt muszáj vagyok szó szerint felolvasni, mert ez a minden egyben kategóriában mutatja meg ennek az egész szisztémának a működését. Azt mondja, hogy az Alapjogokért Központ mérlegéből kiderül, hogy a cég eszközállománya a 2018-as kezdeti 55 millió forintról 2022-re 7,6 milliárd forintra nőtt. Ugyanezen idő alatt az árbevétele elhanyagolható mértékben 31 millió ról nőtt 82 millióra. Az adózott eredménye, vagyis a nyeresége, és innentől minden szóra figyeljünk, bár a vállalkozása nevében non-profit, ettől még nyeresége van, 18 millióról 2 millióra csökkent. Miközben 7,6 milliárd forintos vagyonra tettek szert. Ebből a mondatból, és ezt ugye a hivatalosan közzétett mérlegből vették ki, ennyit tudtak kihámozni belőle, csak az nem derül ki, hogy honnan a büdös francból került az istentelen mennyiségű pénz ide?
De az kiderült, hogy az átszeri dolgozójuk is 2 millió forintot keres havonta. Az alapjogok
átlagban, én azt is el tudom képzelni, az átlag dolgozó nem is keres olyan jól, de van 10 fejes, aki meg
jó, de összesen nagy 40-en vannak, tehát azért nem arról van szó, hogy a marha sokan vannak. Ez nem lehet, hogy ketten kerestek még 2 milliárdot, a többiek meg minimálbéren vannak. Ne felejtsék el, hogy ezekkel az emberekkel önök minden nap találkozhatnak, a Kossuth Rádió, meg más hasonló állami intézmények, médiumok, megmondó emberei között. Ezért a pénzért mondják.
Itt megragadom az alkalmat, hogy az Új Magyar Hangban az integritás hatóságról van egy cikk, ami még ugyan semmit nem csinált, erről jutott eszembe, amit most felolvastál, meg nem is fog valószínűleg, de már őrületes összegeket költöttek el, tehát félmilliárdos ingatlanbérléstől kezdve 100 milliós, vagy több milliós parkolóbérlésig az ember. Egyébként én becsülöm őket, gyerekek. Olyan dolgokat ki tudnak találni, hogy az ember komolyan az eszei nem tudnám.
Le kell tesztelni a korrupciót, hogy utána le tud leplezni. Hát ha nem tudod, hogy milyen, ja, akkor hogy üldözöd?
Jó, a Szijjártó cinizmusára, Sanyi, hogy ugye szerinted lepereg róluk, igen, igazad van, mármint a Fidesz szavazóról ez a fajta cinizmus, de ugye Most az államtitkár még beszólt annak az orvosnak, aki ugye szóvá tette, hogy egy ügyelet az alatt 250 gyereket kellett ellátni.
Teljesen brutális,
mert a fél országban... Igen, én is 250 körülire emlékszem, ne vesszünk össze, mert a 26 is sok lenne. Szóval miközben, és akkor most elmesélem, hogy a szomszédom gyerekét, egy tinédzsert Horvátországban baleset érte, gyerekek azonnal sorra került Horvátországban a tengerparton, azonnal mindenféle vizsgálatot elvégeztek rajta, európai tajkártyával kellett fizetni, tehát még csak mondom, hogy ez a horvát, lehet, hogy ez egy... Ez
de annyira látod, hogy lehet így is élni.
Lehet így is élni.
De ja, mi kis népünk, a nemzeti, micsoda, összetartozás. Ugye most volt a a nemzeti együttműködés rendszerében, de a nemzeti összetartás napja ideológiájával, ezzel ezt a jó népet ki lehet fizetni. Ez a nép vágyik. Vágyik a ruszki, mire, arra vágyik.
Tudom, ez a rohadt... Semmi nem támasztja.
Ez a rohadt...
Semmi. Nincsenek adatok erre.
Mire?
Hát ezt mindig elmondod, hogy vágyik
az emberek már a ruszki, mire.
Az összes létező felmérés, amit nem fideszes intézmények mérnek fel, hát mindegyik elmondja, hogy a magyarok arra vágynak, hogy benn maradjanak a nyugati szövetségi rendszeremben. És aztán megszavaznak egy olyan kormányt, amelyik egyébként nem biztos, hogy ezt a célt szolgálja. Ez egy rohadt nagy ellentmondás, de ettől még nem erre vágynak.
A jövőben is el fogom mondani, mert egyébként én azt gondolom, hogy a politika nem egyszerűen, olyan egyszerűen a politika pusztán csak. Miért nem a közvéleménykutatók csinálják? Miért nem a Pulai, meg a izé, a lófasz, a Hámbandi, meg a többi, a miniszter, a
kormány. Jönni, majd kérdezz meg.
Ugye előttem van az elmúlt néhány ezer év történelme, amikor Julius Cézár és egyebek meg először közvéleményt kutattak. Látványosan, attraktív módon nem működik. Én nem kisebbítem, használni kell, persze. De amikor leülök és gondolkodom politikáról, meg hogy mit csinálnak, meg mit nem, ez egy része ennek a dolognak. Arról most nem beszélve, hogy állandóan pillanatfelvételek vannak. Pillanatfelvételek vannak. Semmi. Most arról nem beszélve, hogy ma már azért azt a kérdést azért legalábbis magamban föltehetem. Kíváncsi volnék a kérdésekre. Tudod? Baromi kíváncsi lenne a kérdések. Amikor mondjuk ezeket idézgete, a magyar nép annyira benn akar lenni a NATO-ban, meg az Unióban. Vagy igen, vagy nem. Ez most már, hát ennél jó. Most mondtad el. Most mondtad el, hogy valami el van cseszve ezzel a közvéleménykutatással kapcsolatban, mert érdekes módon a nép meg nem így működik.
Nem a közvéleménykutatással van szerintem.
Jó, ez engem már nem is
érdekel. De hát bocsánat, hát nem, mondasz valamit azért érdekel utána, hogy esetleg lehet valami fajta magyarázat erre. Tehát, hogy például az ellenzék nem volt képes arra, hogy a szavazókkal megértesse azt, hogy nem lehet egyszerre a Fideszre szavazni, és egyébként azt akarni, hogy benne legyünk az Unióba meg a NATO-ba. Tehát ez a két dolog egyre inkább kizárja egymást.
De most te nem arra a kérdésre válaszoltál, de egyébként meg ebben meg viszont igazad van.
Jó. Tehát én azt... Köszönöm, nekem ez így pont elég. Ez nem már sok
aranyos
is. Aranyos Szabolcs. Ez már sok is. Köszönöm szépen.
Én azért megsimogattam, Zsanyi.
De amíg meg, hogy az embereket, hogy most miért hisznek el ilyen dolgokat. Most mondtad, hogy itt van ez a járványnál, hogy Magyarországon mekkora volt ugye a halálozási arány, ami valóban az egyik legmagasabb volt. Erre persze vannak ilyen kamu magyarázatok, hogy hú, de nálunk ugye szigorúbban mérték, hogy ha valakit autóbaleset ért, és valaki koldos volt, azt is odaszámolták el, ezért már régen kiderült, hogy nem igaz.
Nem igaz.
Meg ráadásul azért ezt a fideszes kormányt nem úgy ismerem, hogy kifejezetten úgy gyártson statisztikákat, hogy az neki rossz legyen. Tehát pont az a kormány, amelyik ezt a módszert alkalmazza. De ettől függetlenül ez most lehet, hogy fog hangozni, ez így azért nagyon sok ember számára ez egy statisztikai adat. És ha azt, de egész egyszerűen azt nem tudja átélni,
már melyik?
Hogy a halálozási arányszám, hogy azt mondjuk, hogy Magyarországon ekkora, mit tudom, Európában vagy más országokban akkora, mert hogy ott a másik országban nem él, nincs arról tapasztalata, nem tudja ez mit jelent. És ugyanezt játssz el a kormány az inflációval is, hogy igen, ott van látjuk, hogy mekkora az infláció, ezt végülis bemondják úgy nagyjából, mindenhol a hírekben, hogy legfeljebb a kormánypártok hozzáteszik, hogy a kormánypárti sajtó, hogy szankciós infláció, meg háborús izé, ami most már egyre inkább nyilvánvaló, hogy teljesen butaság, meg hogy nem erről van szó. Nálunk magas az infláció, de az embernek nincs arról tapasztalatuk, tehát hogy tulajdonképpen még el is hihetik azt, hogy a folyamatosan olyan anyagok érkeznek mondjuk a úgynevezett közmédiából, hogy nem tudom, hogy Németországban ugye nincs meleg víz, vagy mit tudom én,
micsoda Németország már.
Ja, meg nincs is Németország.
Eltűnt.
Tehát ugyanazzal játszanak, mint mondjuk egyébként az előző rendszerben is, tehát hogy a nyugatról sok rosszat lehetett mondani, akkor persze volt egy vasfüggöny is, ami megnehezítette a tájékozódást, de úgy tűnik, hogy hiába él nagyon sok, akár fideszes szavazónak is a rokona külföldön, és nyilván el tudnám mondani azt, hogy tapasztalja azt, hogy nem egészen ugyanaz a helyzet, mint ahogy itt tálalja a magyar sajtó, vagy a magyar sajtó kormánypárti része, ettől függetlenül ő ezt nem kapcsolja össze. Ez nem feltétlen az ő butasága, vagy az ő hibája, hanem egész egyszerűen így működik az ember.
Mielőtt még...
Hát azért nem, az ember, hagyjuk ezt, hogy az ember hogy működik, mert Romániában 300 ezer pedagógus sztrájkolt, meg az a jó Isten, de ők nem emberek? Igaz, hogy ők most jöttek le a izéről, tehát a magyarok seggéből most jöttek ki, tehát ők még nem értik a demokráciát.
Hát én ezt nem mondanám.
Na, de én határozottan.
Jó, de most a Sanyi is ironikus, tehát, vagy legalábbis remélem.
Persze.
Szóval, nem tudom, már szennél is vagyok, mondtam, hogy a múlt héten Ausztriában voltam?
Igen.
Igen, mondtam. És azon kívül,
ott nyomorogtál.
Ott nyomorogtam, és azon kívül, hogy a feleségemet majdnem fejbe repült egy bagoly, a szószoros értelmében, azon kívül...
Itthon ez megtörténhet? Nem. Itt le is lehet zárni ezt a
témet. Igen.
Nix ugri-bugri.
Egy akkora faluban voltunk, ami szerintem olyan kb. 1000 fős osztrák falu. Bementem a Spárba, bár nem vagyok teljesen tisztában az árakkal, pia árakkal, igen. Hát azok például olcsóbbak, egy csomó minden. Komolyan mondom, egy csomó minden, és egy csomó élelmiszer... ben szignifikáns különbség biztos, hogy nincs. Az ottani, meg az csomó minden drágább, ez igaz, csak ugye ne felejtsük el, hogy háromszor annyi a reálbér is. Ja, tehát magyarul oda akarok kiukadni, hogy amiről te, hogy nem tudja a magyar, ő még mindig azt hiszi esetleg, hogy Ausztriában minden tízszer annyiba kerül, mint itt.
Plusz migránsok.
Hát tegyünk hozzá, hogy Sándor nem volt itthon, de erről a Magyar Hangban két hete nagyon jó anyag jelent.
Igen?
Az osztrák-magyar árak összehasonlításáról.
Bocsánat. Na egyébként nem, a Gábor, még van, nekem van valami, jó, amit
figyelj,
a Sanyi...
Ebben az a rémes, hogy leomlott a vasfüggöny. Lett egy globális nyilvánosság, átjárható az osztrák-magyar határ, elképesztő mennyiségű ember utazik, jön, megy. Hogy más nem mondjak, és megint előadok egy nőnökémet, hogy a Nyugat-Magyarország ugye abszolút NER szavazó, sőt, mi több, a szélső jobbra is szavaz, miközben a gyerekei Szlovéniába, Ausztriába járnak iskolába, oda megy, vásáron, és minden tud arról, hogy azért ott egy kicsit jobban élnek. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, a Szabolcs már utalt rá, ezt azért tényleg ne hagyjuk ki a méltányosság kedvéért, nem magától hülye teljesen a magyar. Ebben azért tényleg a politikai alternatíva megfogalmazása ebből rettentő módon hiányzik, ez nyilvánvaló. Hát lásd például, ugye, hogy más nem mondjak, ez az egész dilemma és sok mindennel összefügg, ez a háború és a szankciók problémája. Hát akkor, amikor az alternatív politika, ezt nevezzük most egyszerűen ellenzéknek, egyszerűen képtelen erkölcsileg, katonailag, politikailag, emberileg releváns választ adni a magyar közönség számára, amelyik mintegy az arénában figyeli ezt a politikai küzdelmet, akkor magára van hagyva a választó, ez így van. Hát ki, mikor mondta el, vagy hangzott el mondjuk ellenzéki politikában, hogy egy, soha senki nem mondta, hogy a szankciótól azonnal vége lesz a háborúban. Soha, senki! Soha! És hogy fogja fel a kedves közönség, hogy vagy szankciókkal veszünk részt a háborúban, vagy ide fog jönni a háború, és vére fogunk fizetni. El kell dönteni, drága magyar honpolgárok. Ez ilyen kurva egyszerű. Ezt, vagy ehhez hasonlód, ahhoz képest, hát annyira meghatározza a Fidesz politikája egyébként, tényleg a narratívát, és olyan gyors az, figyeljetek ide, Orbán most már tizenvalahány hónapja ebben az országban rendkívüli állapot van, ugye? Sőt, meg régebben már a Covid alatt sem rendkívüli állapot van a felhatalmazási törvény alapján. Háborús vészhelyzetté van nyilvánítva sehol Európában. Védelmi költségvetés.
Ja.
Összehívja, ami az Isten haragját, hajnalra a védelmi tanácsot. Most akkor háborúban áll Magyarország, vagy nem áll háborúban
hát
Magyarország? Csinál. Amúgy csak úgy zárójelben jegyzem meg, tehát háborúzni a mai modern globális világban ugye nem csak vérrel háborúznak, hanem például szankciókkal, stb. Kiberháború, mindenféle háborúval. És hogyha a Karácsony Gergely azt mondja, hogy az a helyzet, hogy nem tudunk jól tárgyalni most az oroszokkal ezzel a szar metrókocsiról, amiben az Isten haragja van, nincs klíma, akkor rázúdul az egész NER, amit én értek, de mondjuk a politikai alternatívát képző ellenzék ott hagyja a szarba, és Karácsony maga is összeszarja magát. Most akkor háború van, vagy nincs háború? Benne vagyunk a háborúban, vagy nem? Orbán, ha Orbán állítja, a Orbán rendszer, az benne van a háborúban, mindenki más háborús úszító. Hát ezek egyébként nem olyan bonyolult politikai problémák ám.
Menjünk át a háború kérdésére akkor. Nem tudom, én bevallom, aztán ti majd mindenki megmondja, hogy ő én most már jó ideje nem olvasok el minden hírt a háborúról, lehet, hogy ez gyarló magatartás. Úgyhogy megint az inger küszöbömet viszont durván ághágta ugye ez a herszoni gáttal kapcsolatos sztori, még csak nem is maga a robbantás, hanem az, hogy utána az oroszok ugye szöknek át az ukránok a túlpartra, ami már Ukrajna, csónakkal. Erre mi az orosz válasz? Lövik a partot. Megúsztatnak aknákat. Szóval tudom, hogy az háborúban nincs erkölcsiség. Nem lehet. De azért az aljasságnak úgy látszik, hogy annak sincs határa.
Hát nekem egyébként ez a gátrobbantás helyzet jutotta eszembe, amikor ugye a Wehrmacht alakulatai felrobbantották a Dunahidakat Budapesten. Tehát ez teljesen egyértelmű egy harcászati szempontokból végrehajtott pusztítás volt, ugye, mert a lefolyó víz által otthagyott, kiszáradt, micsodám, víztározón sem tudnak majd átkelni az ukrán nehéz járművek, tehát a katonai technika az elöntött alsó részen pedig megint nem tud átkelni az ukrán technika. Ugye a folyó az a háborúban mindig jelentős határ. Az oroszok védelmi okból robbantották fel szerintem ezt a gátat. Katonai szempontból érthető, emberi szempontból pont olyan minősíthetetlen, mint amikor a Dunahidakat felrobbantották a nácik 1945. januárban. De ez egy egészen borzasztó, számomra megrendítő történet, ez a gátrobbantás.
Nekem a megrendítő történet az egyrészt először itthonról, hogy ennek a háborúnak az erkölcsi és politikai értékelése, vagy átélése, vagy megélése magával rántott ennek a társadalomnak a morális integritását. Az, hogy nem kell egyébként pont ebből a nézőpontból adódóan, meg hát azt nem várom el, hogy politikai fölfogja a magyar közönség, mondjuk a magyar elittől, értelmiségtől elvárható lenne néhány embert leszámítva, szinte nem is tudok olyanokat, ugye itt amilyen az S-bírót, a Kaisert, most nem megyek mélyebben bele, leszámítva, hogy ez a háború valójában tényleg miről is szól. Kezdve attól, hogy meg kéne könnyíteni a különbség számára, és hogy fölfogja, hogy mik az orosz szándékok, és hogy ez mennyire nem egy egyszerűen orosz-ukrán háború, és ezt mennyire nyíltan és deklaratív módon képviseli is az orosz politika, és ez el vagyon hallgatva. Az ellenzék sem beszél róla, hát a hatalomtól miután már Putyin ügynöke lett Orbán és a magyar külpolitika, nem várom el. De hát annyi orosz tudást magunktól is elvárok, amennyit. Az, hogy most konkrétan itt a gáttal kapcsolatban mi történt, mi katonailag nem vagyunk azok ez a háború a pokol tornácán vívódik. Egyébként lehet, hogy az előzmények okán akár most magától is dőlt össze. Nehezen tudom elképzelni, hogy egyébként az ukránok ott támadtak volna. Mindegy. Egyébként Josip Stalin annak idején, amikor a Wehrmacht közeledett Moszkva felé, akkor itt a környéken robbantotta rá 200 ezer emberre egyébként a várost és minden kutya fülét. Ez a hősi mitológiába került annak idején. Na mindegy, az valószínű, hogy egyébként rakétákkal ezt a gátat nem lehetett megbontani, mert ezt próbálták és nem ment. Úgyhogy nagy valószínűséggel tényleg ahhoz az kellett, és ez egy jó darabig orosz ellenőrzés alatt volt, hogy oda be kellett tolni a robbanóanyagot és fölrobbantani. De ami ennél sokkal fontosabb, ez az, hogy magáról erről a háborúról hogyan gondolkodunk, hogyan viszonyulunk, és azt a dilemmát föl tudjuk-e fogni azzal a magyar történelemmel, ami a hátunk mögött van, és a gyilkos és az áldozat. A gyilkos, tessék azt mondani, hogy hagyja abba Putyin a háborút. És akkor béke lesz. Hagyja abba. Fejezzék be.
Ma mondta Viktor, hogy a magyar kormány békepárti.
Jó, de ez egy rósza. Figyelj ide, ez beletartozik abba, hogy a magyar politika zsargonja hogyan változott. Ha Orbán békéről beszél, akkor háborúról beszél, és asszisztál az oroszoknak is orosz ügynökként viselkedik. Ha együttműködésről beszél, akkor megosztásról, nemzeti együttműködés. Hát a világ vissza, a nemzeti kirekesztés. A nemzeti összetartozásról beszél. Az van benne implicit módon, hogy te meg én nem tartozunk a nemzethez, úgy egyébként tartozom hozzájuk a hóhér. Tehát én nem óhajtok se Budaházihoz, se Orbán Viktorhoz tartozom. Nem vagyok velük egy. Semmilyen módon nem tartozunk össze. Minden az ellenkezőjére fordul. Tartalmilag, érzelmileg, mindenféle szempontból. Egy dolog van, 60 buszta van, villamos roller a pincébe van, márhogy ott, és az oligarha vagyon megvan, nagyon szorosan kézben tartva, nézzétek meg, Mészáros Beatrix férje és Beatrix elvált, a pasi pörök ki az üzletből, basszák ki. Ez a helyzet. Ezt nem fölfogni, és visszatérve halálral és az élettel kufárkodott a magyar külügyminisztérium, és nem tud elszámolni, és pirulás nélkül mondja el a képernyőn. És nem szakad rá az ég, és nem jön be a tek, és nem viszi el a szíjátót.
Hát ugye erről sokat beszéltünk a járvány idején is, de ez a háborúra is igaz. Hát sajnos, tehát nagyon szépen lehet így elemezni hatalomtechnikailag a dolgokat, de hát az a helyzet, hogy ennek a kormánynak a számára mind a járvány, mind ez a háború, ez egyrészt valóban lehetőség volt előző esetben konkrétan a lopásra, vagy bizonyos olyan helyzetbe hozott embereket, akik ezzel rengeteget tudtak keresni. Másrészt ugye a politikai pozíciójának az erősítésére, ez egész rendkívüli helyzet ugye azt jelenti, hogy most már olyan dolgokat is ilyen rendkívüli felhatalmazással intézel, aminek aztán, tehát nincs az a jogász, aki ki tudja okoskodni, hogy ennek mi köze van bármilyen háborús cselekményhez. A háborúra ugye vonatkozott itt az eredeti kérdés, meg ugye ami ott történt a Dnyepernél, tehát sajnos igen, tényleg itt az a probléma, és azon nem nehéz itt túltenni magunkat, hogy egy madás mondja azt, hogy a tett halál az okoskodás, úgy tűnik, hogy az igazság halála is az. Tehát, hogy amikor itt van valóban egy teljesen egyértelmű helyzet, ugye sokszor beszéltünk erről, de muszáj, tehát, hogy ki támadott meg kit, múltkor ugye a miniszterelnök Katarban még azt is elmondta, hogy nem az a fő kérdés, hogy ki támadott meg kit, tehát ugye ezt már kielemeztük, hogy ez mennyire egy abszurd kijelentés, és hogy ez a fajta erkölcsi relativizmus, ez a szélsőséges erkölcsi relativizmus, amikor a jót a rossztól, az áldozatot az elkövetőtől nem lehet megkülönböztetni, ez mélységesen keresztény ellenes is, tehát hogy ez pontosan a keresztény tanításnak a lényegét, az abszolútumot, azt vonja kétségbe. És ugye azt mondom, hogy az okoskodás az azért probléma, mert ugye még a kormány is, még ha néha még azt elmondja, hogy egyébként persze tudjuk, hogy ki az agresszor, de utána ugye ezek azok a mondatok, amikor tudjuk, hogy a lényeg a de után kezdődik. Csak azt kell komolyan venni, ami a de után jön. Minden, ami a de után jön, az arról szól, hogy az ukránok azok milyen alávalóak, és egyébként meg az oroszokat, szegényeket hogy provokálták, meg egyébként is Amerika tehet az egészről. És igen, és itt tesszük azt a szögletes zárójelet, ahogy múltkor te is mondtad, hogy ha olyan kedved lenne, akkor napestig tudnád mondani, már mint Gábor, hogy az ukránokról mennyi probléma van az ukrán politikával, félreértés nem esik. Nyilván az amerikai politikával is ezer probléma van, és bizonyos értelemben még talán a felelősségük is megvan ebben, de azért a felelősség az mindig azért, és az abszolút felelősség azért, aki meghúzza a ravaszt, és minden, ami utána következik, az mégiscsak ennek a következménye.
De... Ha nem úgy volna, akkor se egyetlen bíró nem tudna meghozni egyetlen ítéletet sem. Hát
no, de ezt az igazságot, ami nagyon bonyolult dolog, ezt porlasztja szét nap, mint nap, például az a kommunikációs
lépezet.
Igen, egyébként az a helyzet, hogy mind a mellett, hogy azzal abszolút egyetértek, hogy ez egy, tehát hogy itt az áldozatot és az elkövetőt összemosni, az egy abszolút erkölcsileg alávaló magatartás. Én meg azt gondolom, hogy ez nem, szóval nem most kezdődött. Én azt szoktam mondani, hogy a saját politikai vagy közéleti ártatlanságom elvesztése az a pillanat, én soha nem felejtem azt a pillanatot, amikor a televízióban néztem azt, amikor a Magyar Országgyűlés megszavazta azt, hogy mégpedig az akkori kormánypárt és az akkori ellenzék talán teljes vagy néhány ellenszavazatával az, hogy Magyarország részt vesz Irak lerohanásában. Amit még az Egyesült Államok Szövetségese is a nemzetközi jog lábbal tiprásának tekintettek. Az a politikai elit, amely azt megcsinálta. Miért várjuk azt, hogy majd egy ilyen helyzetben majd morális alapon fognak
tartani?
Én nem várom tőlük. Már akkor áthágták. Tehát én akkor jöttem rá, hogy egy olyan országban élek, amit ennyire hitvány figurák vezetnek, illetve képviselnek a parlamentben.
Egyetértek. De hát Gábor, ezen az alapon tényleg megyek a Dunába, és talkon lövöm magam, mert hogyha az emberi történelmet úgy visszamenőleg, meg egyáltalán meg...
Ja, számon kérni tök igazad van, tehát nem arról van szó, tehát egyszerre is számon
kérni. De Gábor, óhatatlanul relativizálod a helyzetet. Talán ezt szeretnénk meghaladni, nem? Elvárhatom ennek a tanulságait, és ez nagyon fontos dolog, és egyébként ez a rohadt nyugati kollektív izé rohadék, ez legalább feltárja, és egyébként meg tudunk sok mindent, és levonjuk a tanulságot, és ez a remény éltet, és ez teszi éltet.
Jó, ez valóban különbség, a nyugat szembenézett vele, mondjuk az a több százezer embert, akik kinyíltak ott, azt már nem vigasztalja. De ettől még, mert igazad van, ez egy legszignifikáns
különbség. Végképp nem, persze, hogy nem vigasztalja, de ez ennek egy ilyen helyzetben adott esetben az ember összeroppan, meg az emberi társadalom is összeroppan, hogyha hát ez a, hogy van ki ez, aki itt a sóbáványává, hogyha egyébként
lót,
ugye, hogyha hátrafele megyünk előre, akkor kész vége, tehetetlen az egész helyzet, mert egyébként a történelmet abban a nézőpontból is lehet nézni, úgy néz ki, lehet, hogy Európát Amerika harmadszor menti meg az elmúlt száz egy néhány évben. Egyébként egy dolog mellett azért ezzel az összefüggésben nem menjünk már el, hogy számtalan dolog lehetne, ami miatt meg lehet roppani. Hát mekkora, micsoda katarzis, én most kezdem igazából fölfogni, hogy itt a fejünk felett egy alkotmányos puccs történt, amit észre se vettünk. És tán Gábor, te voltál, vagy te vagy az, aki régebben, és ezt most akkor önkritikusan be kell vallanom, nem tudom, hogyha összekeverlek, és tévedtem, akkor majd elküldesz.
Az a helyzet, ha jót mondasz, magam nem
eszem. Hogy megérett arra a pillanatra, hogy miután megpucsolták a magyar demokráciát, hogy az egész ellenzék kivonuljon a parlamentből. Ezt a parlamentet ott kell hagyni.
Hát speciál szerintem nem Gábor mondta, de én a magam részére magamra venném, mert én elég sokszor elmondtam, hogy...
Te nem csak ezt mondasz, itt nem állsz meg sajnos.
Hát
én azt szoktam elmondani, hogy semmi értelme nincs.
Mindenki még mondjon valamit, és aztán elbúcsúzom.
Jó, én csak egyet kétől szeretnék
Sanyika,
mondani. A drága nézőinktől. Annyit, hogy a nyugat védelmében, hogy mindenféle rosszat elmondtunk a klasszikus nyugat-európai politikára, meg politikusokra, meg a berendezkedésre, mindenre, de azért emlékeztetném a tisztelt nézőket, meg magunkat is, hogy itt egy kis segítségre szorulok. Körülbelül 10 vagy 15 évvel a történtek után, most nem emlékszem, hogy írtam, de hogy a srebrenicai vérengzésről bizonyították be, hogy a holland békefenntartó.
Holland kormány lemondott. Igen,
és a holland kormány, az a holland kormány, hogy egyáltalán semmi volt hivatalban, igen, akkor. Igen. Tehát a mihez tartás réget,
igen.
Az erkölcsi felelősséget, azt meg is lehet örökölni egy bizonyos stallummal. Tehát, érted? Oda akarok kiukadni.
Ezt értem.
Nem egyszer és nem kétszer hallgatom meg, egyébként pont a napokban, talán két hete van, hogy egy osztrák miniszterasszonyt marasztalt el a bíróság. Most egyébként a magyar sajtó elsért az inger küszöbét valami ilyen korrupciós ügyben. Érted?
Csak miért? Hát a napi kulcs mitől tűnt el Ausztria?
Igen, és ott volt a Strache, ugye?
És milyen ügyben, ami Magyarországon minden napos, tehát hogy az...
Ávidusos hírlet. Elvárt.
Igen.
Miniszterelnök részéről elvárt.
Igen, tehát hogy azért jó volna, ha itt és most leszögeznénk, hogy én a magam részéről szeretnék ehhez a nyugathoz tartozni.
Maradjunk ennél a nyugathoz tartozni.
Mert sok probléma van, de azért itt szokták ezeket úgy nagyjából emberhez módon kezelni.
Orbán Viktor mondta, jól emlékszem, 2010-ben, hogy 10 évünk belül utolérjük Ausztriát.
Miben?
Ezt most is mondhatja.
Most is. Viszontlátásra.
Lejárhatatlan szavakos.
De már utolérted, ott voltál.
Én ott voltam, viszlát. Hát,